Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagodott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött és kérlelni kezdte, de ő szemére vetette atyának. Látod, én ennyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, magamról nagyon röviden annyit, hogy dáni származású vagyok. A Tibor atya 1982-83-ban dáni káplán volt. Nagyon sokat köszönhetek neki a papi hivatást illetően, úgyhogy ezt a szentmisét hálából is fölajánlom, és Gábor paptestvéremre is gondolva, és a gödi atyákra is gondolva, gödi származásúakra. A finneknél szokás, hogy ilyenkor tavasszal kimennek a vizek környékére, és valóságos ilyen közösségi programot szerveznek, kiviszik a házi szőtteseiket, és akkor ott átmossák, fenyő ágakkal átpaskolják, fenyő szappannal, és egy európai utazó arra járva megkérdezte, hogy miért, és az volt a válasz, hogy mert a szőnyegek megőrzik az egész év folyamán a fenyőnek az illatát a lakásunkba. Hát valamilyen módon úgy gondolom, hogy szentmisére is azért járunk, vagy a lelki gyakorlatokat is azért tartunk, hogy belemerüljünk az Istenibe, és akkor következő alkalomig, vagy az egész év pályán áthúzódjon ennek az isteni lényegnek az illata, amiben belemerülünk. 16. Benedek pápánk egy nagyszerű mondatot állított az egész nagyböjtünk elé, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Gondolom, hogy itt is valamilyen módon ismertetve volt ez a körlevél. Tehát a keresztre feszített Jézust állítja a pápánk a középpontba. Hát keresztények vagyunk, ugye, és újra a kereszt titka és a kereszt misztériuma, és hát valamilyen módon ez lenne a mai estének a tartalma részemről, ez az elmélkedés, ahogy 6. Pál pápa mondta, hogy a mai világnak nem annyira tanítókra van szüksége, hanem sokkal inkább tanúkra van szüksége. Persze tanítók is kellenek, akár a szülők részéről, akár a tanárok részéről, de egy tanító akkor hiteles, ha elsősorban tanulja annak, amit tanít, valamilyen módon el lehet ezt érni. Tehát nem szeretném kihagyni ezt a tanúságtétel oldalát a kereszt misztériumával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy visszaemlékezve, amikor én tábori lelkész voltam, 10 évvel ezelőtt, kecskeméti katonai repülőtéren, és láttam ezeket a vadászgépeket, hogy ugye 2 hajtómű, és jó, ráhúzta a gázkart, és akkor szinte függőlegesen tudtak fölfelé menni a repülőgépek, és hogyha mi is jól értjük a kereszt titkát, hogyha valóban azt értjük rajta, vagy úgy fogadjuk, ahogy azt az Isten akarja, akkor a mi életünk is így megy fölfelé, az ég felé, tör fölfelé, így teljes erővel. Tehát föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Annak idején, mikor szeminarista voltam, papszentelés előtt elkaptam egy súlyos betegséget, Orbáncnak hívják, itt az orromon jött ki, nagy volt, piros volt, fájt, nem tudtam aludni éjszakánként, és hát kétségek gyötörtek, hogy vajon így mi lesz a szentelésemmel, és akkor éjszakánként, mivel nem aludtam, elkezdtem olvasni egy lelki könyvet Viennai Szent Jánostól, és ezen a mondaton akadt meg a figyelmem, a római levélből idéz egyet, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És akkor Viennai Szent János így fogalmazta át, hogy aki Isten szereti, annak a megpróbáltatás nem csapás, hanem áldás. És akkor egyből úgy, mintha a levegő megállt volna, hogy itt van ez a megpróbáltatás számomra, én akarom szeretni az Urat, itt van ez a fájdalom, ez a fizikai fájdalom, ez a kereszt, és hát hogy van akkor ez? És úgy egyből az csengett le, hogy akkor ez áldás, hogy akkor ezt meg kell köszönnöm az Úrnak. És azonnal így ki is mondtam. És olyan nagy hála volt a szívembe, hogy kaptam ezt a keresztet. És ahogy megköszöntem Istennek, úgy attól kezdve elkezdett gyógyulni. Tehát valószínű, hogy ez így van, hogy amikor van egy akár fizikai problémánk, vagy egy betegségünk, nem biztos, hogy ez minden alkalommal bejön, de hogyha nem áldozunk ellene, ha megadjuk magunkat, ha nem akarjuk kikerülni ugye a fájdalmat, legalábbis lelkileg, ha értékeljük azt, ha jelentőséget tulajdonítunk a keresztnek, akkor áldást hoz az életünkbe. Mert ugye az Isten Jézusban vállalta a szenvedést, a keresztutat, az azt megelőző időszakot, a keresztre feszítés rettenetes fájdalmát, és mindazt a lelki sötétséget, amikor így mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Már nem atyának nevezi az Istent, hanem Istennek mondja. Holott ő egész nyilvános működésében csak az atyáról beszél, szinte az ő kapcsolatáról. És már úgy érzi, hogy az Isten is elhagyja, és mekkora fájdalom és lelki sötétség. De persze visszatérve a fizikai fájdalmakra, hogy ugye az Isten ezt azt lehet mondani, hogy nem teremtette, és a halált sem. És ahogy Benedek pápánk mondta ebbe a gyönyörű nagybőjti üzenetébe, hogy pont az, ami a rettenet volt az első Ádámban, Jézus átalakítja azt a szabadság és a szeretet eszközévé, a fájdalmat és a szenvedést. És amikor én magam is igent mondtam rá, megköszöntem, akkor éreztem, hogy kezdek gyógyulni. És valószínű, hogy ha hálát adunk a nehézségeinkért az Istennek, akkor változhat a biológiánk. Akkor ez a legjobb gyógyszer. Maga az evangélium a legjobb patika. És hát az isteni mester, ugye? Mert ő magára vette minden fájdalmunkat, nem csak a bűneinket, hanem minden szenvedést, és titokzatos módon belebújt. Ővele találkozhatom. Egy egyszerű fejfájásban, egy rossz közérzetben, vagy amikor nincs kedvem bemenni az iskolába, vagy amikor nincs kedvem találkozni azzal az emberrel, vagy ehhez a munkához nem fűlik a fogam. Hány és hány szenvedés, apró vagy nagyobb fájdalom, lecsapódás van az életünkbe. És meg annyi lehetőség, hogy kihasználhatjuk, hogy tulajdonítsunk értéket neki, jelentőséget, mert valóban így visz előre bennünket az ég felé. Tehát áldássá alakítja az Isten. Aki az Istent szereti, annak a megpróbáltatás nem csapás, hanem áldás. Egy következő gondolat így a kereszt misztériumával kapcsolatosan. Talán láttuk a Szent Johanna című filmet, amikor ugye ez az igazságtalan ítélet van Szent Johannán, a kivégzése előtti este a film gyönyörűen bemutatja, illetve a főszereplő nagyszerűen jeleníti meg, hogy mennyire nem fogadja el, vagy küzd Johanna ezzel az igazságtalan ítélettel. Ott van az arcán, hogy mi közöm ehhez a fájdalomhoz, hogy mágiára visznek. És másnap reggel fölkel a nap, besüt a börtöncella cella ablakán, amin egy kereszt alakú rács van, és rávetítődik a cella falára, és ahogy ránéz a keresztre Johanna, így szép lassan földerül az arca, és teljesen beragyogja az ő lelkét. Mert akkor fordul át elfogadássá benne ez az igazságtalan ítélet, aminek a következménye a halál. Átfordul elfogadássá. Igen, kedves testvéreim, mindahányszor megküzdjük, hogy átforduljon elfogadássá bennünk egy fájdalom, akkor hatol belénk az Isten kegyelme. Tehát akkor vagyunk többek, mint önmagunk. A személyiségünk akkor gazdagszik valami rendkívüli többlettel, ami maga az Isten. Átfordul. Amikor átfordul elfogadássá egy nehéz helyzet, akkor hatol belénk az Isten kegyelme. Betegnél voltam, egy idős néninél, a lánya azt mondta, hogy halálos beteg a néni, nem tudja. Mi a teológián úgy tanultuk, hogy el kell mondani, hogy finoman, de mégis, hogy hamarosan Jézussal fog találkozni. És ezt meg is tettem, persze egy sokkal hosszabb beszélgetés, gyónás volt, és amikor befejeztük, bejön a barátnője, és ez a néni, akit a betegség már szedett szét, kitárja kezét, ragyogóan mosolyog, és ennyit mond, Irma, újjászülettem. Ez a néni, aki tudta, hogy hamarosan meg fog halni, megértette, hogy folytatás van. Megértette, hogy átfordítsa elfogadássá ezt a súlyos betegséget, amit hordoz a testében. És így rövid idő alatt belehatolt az ő énjébe az Isten kegyelme, és megváltoztatta. Ő már a mennyországban volt, itt a földön, de már a mennyországban volt. Ha átfordul elfogadássá egy nehéz helyzet, akkor hatol belénk az Isten kegyelme. Igen, a kereszt az összeköt embert Istennel, a földet az éggel. És ahogy a pápánk mondja, hogy a keresztben mutatkozik meg leginkább Isten irántunk való szeretete. A keresztben nyilatkoztatta ki a maga teljességével Isten irántunk való szeretetét. És azt mondja, ez mondjuk nem annyira ebben a nagybojti üzenetében van, hanem egy korábbi írásában a pápának, hogy a keresztre feszített Jézusban Istennek az önmaga ellen fordulása valósult meg. Hát hogy van ez? Tudunk szembefordulni önmagunkkal? Igen. Amikor igent mondok a fájdalomra, akkor valamilyen módon igent mondok a mulandóságomra. Annak, hogy egyszer vége az életnek. Lehet, hogy közelebb állok már ehhez a ponthoz, hogy vége. Lehet, hogy fiatal vagyok, és még távolabb van tőlem. De ha valóban igent mondok rá, akkor azért szembefordulok önmagammal. Akkor valamilyen módon ebben a szembefordulásomban kilépek önmagamból is, és sokkal több mindent befogadok a világból. Mert ugye odáig ment az Isten, és ez az ő végtelen nagy szeretete, ez a lehajló szeretete, ez a megbocsájtó szeretete, hogy magára vállalja azt, amit nem teremtett, a halált. De úgy vállalta magára, hogy mégis, mert nem ő hozta létre, mert a gonosznak a következménye, ezért mégis az ember eszköze lehet, Isten eszközzé kovácsolta a vele való kapcsolatba. Hát itt van, hogy amit leginkább kidobnánk az életünkből, amit legszívesebben elkerülnénk, pont az egy út az Istenhez. A nehézség, a kereszt, a fájdalom, az egy eszköz az Istenhez. Az Úr akar, vagy megenged halálokat, bizonyos halálokat, lelki kisebb-nagyobb halálokat a föld életünk során. Azért, hogy valóban éljük a búzamagnak az életét, hogyha a búzamag el nem hal, egyedül marad, de elhal, sok termést hoz. Hányszor és hányszor én is megtapasztaltam. Most a minap keresztelési megbeszélés volt, és hát elmentem egy lelki gyakorlatra, akartam készülni rá, és az irodásomat megkérdeztem, hogy hányan jelentkeztek, és mondta, hogy ketten, de az egyik biztosan nem jön, a másik is kérdőjeles. Én reménykedtem, hogy lesz egy kis időm, hogy készülhetek a lelki gyakorlatra, lesz másfél órán. Hát mit ad az Úr, még többen jöttek el a keresztelési megbeszélésre. És akkor éreztem, hogy itt van ez a lehetőség, hogy én elgondoltam a jövőmet egy kicsit idilli módon, hogy tudok készülni, hogy nagyobb biztonságom lesz, és most más van. És hogy félre kell tennem a jövőt, hogy picit meg kell halnom, hogy le kell mondanom az én álmomról. Az Isten másként alakítja. És valóban az a keresztelési megbeszélés úgy sikerült, ahogy ritkán. Mert a halál hozza a fényt. Ha szeretem a keresztet, jön a fény az életembe. Hogy látom a megoldást. Igen, hogyha van egy családba probléma, vagy egy embernek a személyes életébe, vagy egy közösség életébe, azt a keresztet át kell szeretni. A szeretetünkkel egy kicsit el kell emészteni. És ebből a szeretetből jön a fény. És akkor én is láttam, hogy miket kell mondani ezeknek a keresztelendő szülőknek, fiatal szülőknek, akik ráadásul nem is voltak vallásgyakorlóak. Nagyon szépen bekapcsolódtak, olyan páratlan módon vallották meg a hitüket, hogy ők maguk is csodálkoztak, pedig sose találkoztak így egymással. És a végén azt mondták, hogy atya, mikor lesz a következő találkozó? Hogy néhány nap múlva itt lesz a következő találkozó, és folytatjuk ezt a történetet. Nagy árat fizetett Jézus ezért, hogy az Isten nagy árat fizetett, saját fia vérét fizette, hogy mi szabadok legyünk, hogy mi szabadon igent mondjunk a fájdalomra, mert az Isten becsomagolta magát, belecsomagolta magát. Valahogy úgy, mint a mesébe, hogyha szabad mesét is mondani, hogy a A gonosz boszorka elvarázsolja a királyfit, csúnya varangyos békává, és azt mondja neki, hogy akkor leszel újra királyfi, hogyha valaki megcsókol. És hát ott a település, hogy a városka szélén ott ugrál a kút körül, ugye, hogy a mesébe jön a királynak a nagyobbik lánya, a vízér, oda megy a béka, undorral belerúg, jön a középső királylány, hát az nem rúg bele, de elfordítja az arcát tőle, és jön a legkisebb, hát először nem olyan szimpi, utána azért barátkozik vele, kezébe veszi, és a végén ad neki egy csókot, és abban a pillanatban visszaváltozik királyfivá. Igen, hogyha megöleljük a szenvedést, ami nem olyan könnyű, és nem is annyira az érzelmeinkkel kell először, hanem az akaratunkkal. Ha igent mondunk a próbára, a fájdalomra, ha hálát adunk érte Istennek, akkor föltámadássá változtatja az életünket. Akkor eltűnnek a felhők az életünk egéről, akkor beragyogja életünket, valamilyen módon megdicsült Krisztusnak a napja, akkor az énemből sokkal inkább előjön ez a Jézusi én. Igen, az életünk olyan, mint az érme, két oldala van, fej és az írás, az egyetlen érmének két oldala van, az életünknek, az egyetlen életünknek is ez a két oldala van, a szenvedés és az öröm, a halál és a föltámadás. Összetartozik ez a kettő. Jézus azért járta a keresztútját, azért ment át a halál kapuján, hogy ezzel példát hagyjon nekünk, hogy ne várjuk meg a fizikai halálunkat, hanem már most hagyjuk, hogy elhaljon az énünk, hogy már itt a földön sok kis apró föltámadásban legyen részünk, és így álljon össze az életünk egyetlen nagy mozaik képé, egy nagy föltámadott Jézusi énné. Hát ezt kívánom a kedves testvéreknek, ezt a tapasztalatot, hogy a föltámadás tüzéhez csak a fájdalom jegén keresztül juthatunk el. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban.